Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a tévénézőket is, akik a képernyőn keresztül kísérők, hétről hétre figyelemmel előadás sorozatunkat. Babilon bukásáról, a 18. fejezetről gondolkodunk ma, és azt tudjuk, hogy a 18. fejezet már csupán a Jelenések könyve kiasztikus szerkesztés módjából következőleg is az egész könyv legmegrázóbb üzenetét tartalmazza. Mondhatnánk azt is, hogy a könyv legfontosabb részéhez érkeztünk el. Lényegében 4 szakaszból épül fel a 18. fejezet. Az első 3 vers a Babilon feletti ítélet meghirdetésével kezdődik, a 4-től 8-ig terjedő versek felhívás Babilon elhagyására, Babilonból való menekülésre, a 9-től 20-ig terjedő versek pedig egyfajta különleges sirató ének Babilon felett, és a 21-től 24. versekig terjedő szakasz az ítélet végrehajtását tartalmazza. Most hallgassuk meg a 18. fejezet első 8 versét.
És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiállt a teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala. Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint, amely pohárból itatott, ugyanabból 2 annyit töltsetek neki. Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek néki, mert ezt mondja az ő szívében: úgy üllök, mint egy királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennek okáért egy nap jönnek őre az ő csapásai, a halál, a gyász és az éhség, és tűzzel égettetik meg, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt.
Néhány fontosabb alapfogalmat kell tisztázni ahhoz, hogy megértsük ezt a rendkívül nehéz szöveget, hiszen János apostol hallgatói, vagy még inkább olvasói benne éltek az Ószövetségben, és egy-egy ószövetségi kép felidézése abban a pillanatban megnyitotta az ismeretek tárházát az olvasóknál. Nekünk ez pedig egy kicsit nehezebben megy. Tehát amikor azt olvassuk a 3. versben, mert az ő paráznassága haragjának borából ivott valamennyi nép, akkor azt tudjuk mondani, hogy itt két ószövetségi kép olvad össze. Menjünk vissza és nézzük meg az egyik képet, ami Jeremiásnál, és ott Jeremiás könyvének a 25. fejezet 15. versében van feljegyezve. Jeremiás könyve 25. fejezet, és ott a 15. verse. Azt mondja. Mert ezt mondotta az Úr az Izraelnek Istene nékem. Vedd el kezemből e harag boharának poharát, vedd el kezemből e harag borának poharát, és itasd meg vele mindama nemzeteket, akikhez én küldelek téged. A másik kép pedig az 51. fejezet, és ott a 7. versében. 51. fejezet Jeremiás könyvének, és ott a 7. verse ezt mondja. Aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegíti az egész földet. Nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek. Szóval a haragbor, a kehelyből való ivás, a megrészegedés, az ismert kép volt az Ószövetségben, és erre utal vissza. Jeremiás feladata az elsőnél az volt, hogy elvegye az Úr kezéből a harag poharat, és ezzel kellett mind a ma pogány nemzeteket megitatni, akik Izrael ellenségei voltak. Azért, hogy ne tudjanak védekezni, hogy ne tudjanak ellent állni. A második képnél pedig azt látjuk, hogy maga Babilon volt a harag pohár az Úr kezében. Ehhez még Jób könyvének 21. fejezet 20. versében, tehát Jób könyvének 21. fejezet 20. versében azt olvashatjuk, hogy a mindenható haragjából iszik. Tehát ismert volt ez a kép, és a harag borának pohara, azaz Isten ítéletének visszavonhatatlanságát, a megalapozottságát jelölte. Ha visszamegyünk az alapszövegünkhöz, akkor azt látjuk a 6. versben, hogy fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek. Kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint. Szóval, ha valaki tett valamit, annak a kettőzött mértékét kellett vele tenni. Úgy gondolom, hogy ez is ismert volt. Ha visszavegyünk Mózes 2. könyvéhez, az Exodus könyvéhez, akkor ott különböző rendelkezéseket olvasunk fel. Hiszen, ha a nép valamit tett, valamit rosszul tett, valami helytelen cselekedetet tett, akkor annak volt egy következménye. És azt olvassuk a 22. fejezet, tehát az Exodus könyve 22. fejezet 4. versét például. Ha elevenen kapják kezében a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juh, két annyit fizessen érte. Tehát, ha valaki helytelen cselekedetet tett, mondjuk ellopta a fele barátjának a jószágát, akkor nem csupán azt kellett visszaadni, amit ellopott, hanem helyette még kettőt kellett ugyanolyan értékűt adni. De a 7. vers is ezt mondja. Ha valaki pénzt vagy edényeket át fele barátjának, megőrzés végett, és ellopják annak a férfiúnak házából, ha megtalálják a tolvajt, fizessen két annyit. Ugye itt a letétről van szó, a hiteles megőrzés érdekében. Valaki valakinek ad valamit, attól az illetőnél, akinél letették ezt az értéket, valamilyen módon ellopják, meg lesz a tolvaj, akkor két annyit kellett fizetnie, egyrészt vissza kellett szolgáltatni, ez egy természetes volt, plusz ennek a kétszeresét kvázi fájdalomdíjnak, vagy jóvátételnek mondja a Szentírás, vissza kellett fizetni a tulajdonosnak. Tehát amikor Babilonnal szemben egyfajta erkölcsi vétség miatt egy ítélet lesz végrehajtva, akkor pontosan az az ítélet lesz végrehajtva, amely ítéletet ő más nemzetek felett, tudniillik, Izrael felett végrehajtott. Amilyen mértékkel mért ő, annak a kétszeresével mérnek ellene. A 8. versben, tehát a 18. fejezet, és ott a 8. versében azt mondja, a végén, a vers végén, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt. És itt egy pillanatra meg kell álljunk, különösen új szövetségben forgolódó bibliaolvasók, mi az, hogy az Isten megbüntet? Büntet az Isten? Büntet, hiszen mi a büntetés? Egy cselekedetnek a következménye, de sokkal helyesebb itt, ha talán azt mondanánk, hogy megítéli őt az Úr. Mert a büntetés az nem biztos, hogy minden helyzetben jogos igazságszolgáltatás. A büntetés lehet egy erőnek, egy ellenállhatatlan erőnek a megnyilvánítása, kinyilvánítása. Egy sérelemnek a megtorlása, ami nem biztos, hogy jogos. De ha azt mondjuk, hogy megítéli őt, akkor már is érezzük ennek az erkölcsi súlyát és erkölcsi felelősséget. Nos, a 18. fejezet ezzel a gondolattal kezdődik, és ezek után, ez nagyon alkalmas, ez a kifejezés, ez a rövid félmondat, hogy a 17. fejezettől elválassza a 18. fejezetet, de mégis ugyanabba a vonulatba, ugyanabba az áramlatba helyezze, de relatív a 18. fejezet önállóságát megalapozza ezzel a két-három szóval, és ezek után. Tehát egyfajta szeparáció és egyfajta antiszeparáció nyilatkozik meg ebben a gondolatban. Egy biztos. Itt annyi jelkép fog torlódni, hogy aki nem ismeri a jelképet, az azt fogja mondani, hogy kérem szépen, a Jelenések könyve nem érthető. Ez egy értelmetlen irat. De hát ne felejtsük el, hogy János apostolnak, aki a Pátmosz szigetén, egy kőbányába, közmunkára volt ítélve, nem írhatott akármit, hiszen nem csupán a börtön őrei cenzúrázták meg az ő írását, hanem későbbiekben is. És ne felejtsük el, hogy ezt úgy kellett megírni, hogy ez átmenjen a római hatóságok hivatalnokainak a kezén. Mert ha ők alkalmatlannak minősítik ezt az írást, és megszüntetik, egyszerűen elégetik, akkor ez az írás nem létezik többé. Szóval nem úgy volt annak idején János apostol, mint mi, hogy fogunk egy anyagot, lefénymásoljuk a hallgatóink létszámának megfelelően, és aztán kihelyezzük a terem végén, és azt mondjuk, hogy aki akar, vegyen el annyit, amennyit akar. Hány példány volt az apokalipszisből? Egyetlen egy, nyilván az első időben beszélünk. Aztán, ahogy elkerültek a gyülekezetekbe, úgy ezek a gyülekezetek másolták, egymásnak kölcsönadták, újabb másolások következtek be. Természetesen abban az időben a másolás ez azt jelentette, hogy betűről betűre lemásolták, hiszen ez volt a másolás. Szóval úgy kellett megírni, hogy senkinek ne szúrjon szemet, ezért egy régi bukott birodalomnak a nevében, és azzal kapcsolatosan írja meg a jövendő nagy eseményeit, amikor ezről a világbirodalomról, Babilonról már évszázadok óta igazából még a történészek sem tudnak semmit, mert egy halott város, ahová a vadállatok és a vadmadarak olykor-olykor elmennek, és csak ott tartózkodnak. Tehát ahhoz, hogy a jelenések könyvének mondani valóját, értelmét, üzenetét a ma olvasó megértse, ahhoz állandóan vissza és vissza kell lapozzunk az Ószövetség nagy történetei közé, és az onnan szedett ismereteket vissza kell emeljük a jelenések könyvébe, az apokalipszisbe, hogy az egymás után következő logikus sorrendet, ismeretet és közlést tökéletesen meg tudjuk érteni. Azt mondja az első vers, hogy és ezek után, és most jön a lényeg, láték más angyalt leszállani a mennyből. Hát a 17. fejezetben is szerepel egy angyal, ezt úgy szoktuk nevezni latinul, hogy angelos interpretator, vagyis egy olyan angyal, aki valamit megmagyaráz. De a 18. fejezetben egy másik angyalról van szó. Vettük már korábbiakban a 15. fejezetet. Ott megint más angyalról van szó. Szóval azt látjuk, hogy Isten különböző helyszíneken, különböző helyzetekben különböző angyalokat használ fel. Ez azt jelenti, hogy Istennél nagyon-nagyon sok hatalmas mennyei lény van tartalékban. És mindegyik angyal egy bizonyos speciális feladatot kapott az Istentől. Nem úgy van, hogy van néhány rendkívül erős, befolyásos mennyei követ, akit mi angelosnak nevezünk. És ez a néhány angyal elvégzi azt a feladatot, amit Isten rábíz. Hanem arról van szó, hogy egy-egy jelenetnél az Isten mindig újabb és újabb angyalokat használ fel. És Jánosban ez valószínű kiváltja a csodálkozást. Micsoda tartalékok, micsoda erőtartalékok vannak a mennyben. Egyre erősebb, nagyobb és hatalmasabb angyalok jelennek meg. Tehát azt látjuk, hogy ez az angyal, azt mondja az első vers, akinek nagy hatalma van. Nem egész pontos a fordítás, vagy talán, ha pontos a fordítás, nem biztos, hogy ebből megértjük, hogy miről van szó. Nem arról van szó, hogy ez az angyal nagy hatalommal rendelkezik, hanem hatalmas felhatalmazással rendelkezik. És így már egy picit a hangsúly máshova helyeződik. Tehát amit ez az angyal tesz, nem azért teszi, mert neki nagy hatalma van, hanem azért, mert felhatalmazta az Isten. Azt mondta az Isten, hogy ezt és ezt tedd meg. És azért tudja megtenni, mert az Istentől erre hallatlan nagy hatalmat, erőt, befolyást kapott, ez az angyal. Azt olvassuk, hogy az egész föld fény lett ennek az angyalnak a fényétől. Amikor ez az angyal lejön a mennyből, akkor ebből az angyalból valami világosság árad ki, valami fény, dicsőség. Pontosan olyan, mint amikor az Isten az Ószövetségben megjelenik teofánikus vagy epifánikus szempontból, mind a kettő azt jelenti, hogy Isten megjelenése. Ugye látjuk akár a Hóreb hegyen, akár más helyeken, hogy az Isten mindig valami fényességben, dicsőségben, valami, ezt úgy mondja az Ószövetség, valami isteni kábódban, ugye? Ez a dicsőség. Így jelenik meg. Tehát az egész föld fény lett az angyal dicsőségétől. És amikor ennek az angyalnak olvassuk a munkáját, akkor nem egy olyan angyal jelenik meg, nem egy olyan angyal típus jelenik meg, aki olyan kárőrdvendve néz a vesztesre. Mint amikor már valaki tudja, hogy a vele szemben álló már veszített, és megjelenik a túlzott magabiztosság, vagy talán a kárőrvendezés is. De tisztában van teljes mértékben azzal, hogy az Isten győzni fog. Mégis ünnepélyesen komoly tud maradni. Ha azt mondjuk, hogy az egész föld fény lett az angyal dicsőségétől, akkor ilyenkor elszoktunk valamiről feledkezni, hogy a fény és a világosság beragyogta Babilont is. Szóval Babilon is egy pillanatra a mennyei dicsőségtől megvilágosítva jelenik meg, de csak egy pillanat erejéig, mert utána Babilonnal valami fog bekövetkezni. A követ hangos szóval hirdeti meg üzenetét, és azt mondja, hogy teljes erejéből nagy szóval mondván. Ez nagyon ritkán, egymás után kétszer, nagyon ritkán fordul elő a Szentírásban, hogy nagy erővel, teljes erejéből. Ez a legnagyobb képességet, a legnagyobb hangot jelenti. A hang pedig az Isten üzenetének, az ítéletének a komolyságát jelenti. Babilon összeomlását hirdeti meg, mert azt mondja, hogy leomlott a nagy Babilon. Igen. Ez egy befejezett, múlt időben kifejezett, befejezett tényszerű üzenet. Az ókorban, ha egy birodalmat leigáztak, akkor lehet, hogy sok város ebből a leigázott birodalomból nem érzett semmit. De egy biztos volt, egyetlen egy város nem maradhatott éppen, és ez melyik volt? A főváros. Tehát bármelyik birodalmat katonailag elfoglalták, egyetlen egy városnak el kellett pusztulnia, és az nem volt más, mint a főváros. Mert ha a fővárost elfoglaltad, akkor abban a pillanatban az egész birodalom már a kezedbe jutott. Babilonnak mi a fővárosa? Babilon. Tehát amikor ezt mondjuk, hogy Babilon, akkor egy birodalmat és egy várost is jelent ez a szó. Gyorsan meg kell határozzuk, hogy mi a különbség a királyság és a birodalom között. A királyság általában egy egypólusú birodalom. Van egy többség és van egy kisebbség. A birodalom pedig azt jelenti, hogy ehhez több királyság tartozik. Legalább kettő, de esetenként 3, 4, 5 vagy 6. Ez a birodalom. A birodalomnak általában nem király, hanem császár a vezetője. Tehát a királyság és a birodalom között ez a különbség. Babilon birodalom volt, hiszen nagyon-nagyon sok királyság tartozott a felügyelete alá. A főváros, vagyis most a birodalomnak a fővárosa, Babilon, teljesen lakatlanná vált, romhalmazzá változott, és a puszta homokja takarta el a lerombolt, összerombolt épületeket. Évszázadokkal később az arra menő régészek és turisták sem tudták pontosan megállapítani, néhány követ találtak, de még a nagyon híres Eufrátesz folyó is elkanyarodott több kilométerre Babilontól, és a hatalmas nagy homok, viharok teljes mértékben belepték a várost, annyira, hogy gyakorlatilag a 20. század elején fedezték fel, és mint egy olykor-olykor 20-30 méter magas homok takarta a régi romvárost. Mi történt Babilonnal? Azt is elmondja az írás. Démonok, tisztátalan lelkek vették birtokba a romokat, de ott nem lehet élni, csupán ott tanyáztak. Mert egy romvárosba is lehet élni, de ha nincsenek meg az életfeltételek, az eredeti szöveg azt mondja, hogy ezek az állatok, ezek az élőlények csak ott tanyáztak. Miért? Mert élésre, lakhatásként való ott tartózkodásra már alkalmatlan volt Babilon. Ahogy az ókori Babilon elpusztult, úgy fog teljes mértékben bekövetkezni a lelki Babilon életében is a pusztulás. Mondja el János, a látnok, a hallgatói és olvasói számára. A múlt eseményei teljes mértékben bemutatják János apostolnak Isten ítéletének mélységét, ahogyan az majd a jövőben be fog teljesedni szemük láttára. Babilon bukását leírja a Szentírás, hogy miért következett be. Három tény miatt. Az első, az ő paráznassága harag borából adott inni valamennyi népnek, a föld királyaival paráználkodott, és a föld kereskedői Babilon erejéből gazdagodtak meg. Tehát a haragbor, a királyok, és ahogy Károli mondja, a kalmárok, de én inkább szívesebben mondom ma kereskedőknek. És a kereskedők miatt. Azt látjuk a 4.-5. versben, hogy János egy másik hangot hall meg az égből. Hiszen az eddigi hang a nagy, hatalmas angyal. Talán azt mondhatnánk, hogy a leghatalmasabb angyal, leghatalmasabb erejétől, leghatalmasabb hangjától megkülönbözteti a 4. és az 5. versben elmondottakat. Egy biztos, hogy azt olvassuk, amikor azt mondja, és hallék más szózatot. Nyugodtan mondhatjuk, hogy más hangot, beszédet. A szózat az valami emelkedett beszéd, amelyik azt mondja, amelyik a mennyből jött, amely azt mondja vala, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneibe, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságáról. Kiknek szól az, hogy fussatok ki belőle? Azoknak, akik ott vannak a városban, de mégsem a városhoz tartoznak. Azok, talán így mondhatnám, azok a kisebbség, az a maradék, azon hűséges emberek, akik hisznek az Istennek, akik nem ittak Babilon haragborából, akik nem álltak le a föld királyaival paráználkodni, akik nem álltak le a föld kereskedőivel csencselni, akik ugyan névlegesen Babilon territóriumában, területén tartózkodnak, de a szívükben mégis az Istenhez tartoznak. Akik odafigyelnek és meghallják, miért ezt a nagy szózatot csak azok hallják, akik hűségesek az Istenhez, hogy fussatok ki belőle? Nem. Hallja más is? Hát hogyne. Hát ahogy a harang zúgását nem mondhatjuk, hogy most itt a Szondi utcában csak a katolikusok hallhatják meg, mert ez egy katolikus templom, hát a protestánsok is épp úgy hallják, vagy a vallástalan emberek is épp úgy hallják. Tehát hallják Babilon paráznaságába jutott lakói is ezt az üzenetet? Igen. Csak számukra ez semmit nem jelent. Pedig azt mondja, hogy a bűne az égig hatolt. Tehát valami elképzelhetetlen bűnről van szó. A város elleni ítélet megint Jeremiás prófétára megy vissza, vagy legalábbis Jeremiás próféta könyvében meghirdetett gondolatokra megy vissza. Az 50. fejezet, és ott a 29. verse ezt mondja. Jeremiás 50-29. Nem véletlen, hogy az Új Szövetség a legtöbbet Jeremiás könyvéből idéz. Tehát az Ószövetség legidézettebb könyve, Jeremiás könyve. Jelenések könyve egyetlen egy idézetet nem mond, de nagyon sokszor utal rá, és itt az 50. fejezet, 29. versében ezt olvassuk. Gyűjtsetek össze Babilon ellen igen sokat, mindenkit, aki kézívet feszít. Körös körül járjatok ellene tábort, hogy senki el ne szaladhasson. Fizessetek meg néki az ő cselekedete szerint, amint ő cselekedett, úgy cselekedjetek vele, mert az Úr ellen kevékedett, az Izraelnek szentje ellen. Tehát azt látjuk, hogy a város ítélete Jeremiás gondolata alapján lesz meghirdetve, és itt azt tudnánk elmondani, hogy az ő cselekedete szerint. És hogyha nagyon vájt fülűek vagyunk, akkor abban a pillanatban egy új szövetségi gondolat is eszünkbe jut, amit Máté evangéliumában, Jézus a hegyi beszédben, a 7. fejezet 2. versében mond. Azt mondja, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek meg. Vagyis amilyen ítélettel fordultok másokhoz, az Isten pontosan ezzel az ítélettel fog megítélni majd titeket is. Ez Babilonra is érvényes. Amennyire megítélte Babilon Izraelt, amilyen módon megalázta, amilyen módon meggyalázta, amilyen módon leigázta Izraelt és a többi népeket, Isten majd pontosan olyan módon, vagy ahogy előbb olvastuk, ennek kétszeres módján, természetesen ezek szimbólumok, de a szimbólumok valamilyen módon éreztetik a különbséget, Isten ilyen módon fog ártani Babilon ellen. Babilon eddig csak önmagát vette komolyan. Önmagának tetszelgett, bájolgott a hadseregének, a hatalmának, a befolyásának, hiszen Babilon ellen a történelemben senki nem tudott megállni. A rendkívül híres asszírok is 2 év alatt elpusztultak. Hiszen 612-ben először Ninive, majd 610-ben Hárán elpusztul. Ezután egy kicsit erőt gyűjt Babilon, és elindul Egyiptom ellen, 605-ben Karkemisnál találkoznak. 7 nap, 7 éjjel folyik a küzdelem. Úgy néz ki, hogy kiegyenlítettek az erőviszonyok. Amikor az 5. nap tájékán a babiloni hadsereg lépésről lépésre, az ifjú titán Nabukodonozor vezetésével, aki halált megvető bátorsággal ront be százával, katonáival az egyiptomi seregek mélyébe, legyőzi Egyiptomot. Szóval 7 év leforgása alatt, 7 év leforgása alatt Babilon az egész világot meghódítja. Azt mondhatnánk, hogy talán ilyen még nem volt, és ebben önmagának tetszik Babilon. Boldog, díszeleg, én vagyok a legerősebb, a leghatalmasabb, nincs hadsereg, amely ellen tudna állni. Igen, legalábbis ezekben a pillanatokban úgy tűnik, arrogánsan támadja magát a Teremtő Istent is. Elveszi Istentől a dicsőséget, és minden dicsőséget, amit az Istennek kellene adni, azt önmagának adja Babilon. Pedig már volt egy nagy próbája Dániel idejében, ugye? Amikor a nagyon híres király, ez a Nabukodonozor, amikor életének egy későbbi szakaszában felismeri a mindenható Istent, de csak ez egy felvillanás volt, mint egy vaku az éjszaka sötétjében. Babilon visszatér az öndicsőítéshez. Ezután sirató ének következik be, a 9. verstől a 20. versig bezárólan. A város pusztulását ősi gyászének keretei között fogalmazza meg János apostol. Nem is akármilyen ez a lamentionis, ez a sirató ének, hiszen Jeremiás síralmait latinul így hívják. Formai, tartalmi szempontból szinte tökéletesen megfogalmazza. Mindazok, akik szövetségbe voltak Babilonnal, pontosan ugyanazt fogják kapni, amit Babilon. A föld királyai. Kit ért vajon János a jövőben bekövetkező föld királyai alatt? A föld királyai azon legbefolyásosabb államnak a vezetője, vezetői, akik Babilonnal szövetségre léptek, akik kihasználták Babilon erejét a maguk dicsőségére és dicsőítésére. Politikai erőt jelent, akik szolgáltak és fejet hajtottak Babilon előtt, akik kontrollálták más államok életét, akik befolyásolták más államok vallásait, akik olyan törvényeket hoztak, amelyet talán korábbiakban még soha senki. Ők a föld királyai. És mindeközben Babilon békességet és biztonságot hirdetett. És úgy is néz ki, hogy Babilon békességgel és biztonsággal, nagy erővel uralja a világot. És egyszer csak, ahogy olvastuk, egy nap alatt bekövetkezik a bukásuk. Egy másik versben, itt a 9. verstől 20. versig terjedő szakaszban már azt mondja, hogy egy óra alatt, az egy óra pedig a legkisebb egység, legkisebb időegység a Bibliában, amit olvashatunk, és ez Szodoma és Gomora pusztulására és megsemmisülésére emlékeztet bennünket. A föld kereskedői, Károli Gáspár azt mondja, hogy kalmárai, a vagyonos és befolyásos gazdag világot jelenti. És nagyon érdekes, ezek az emberek siratják Babilont. De nem Babilont siratják a kereskedők, hanem önmagukat, illetve a profitot, a hasznot, amelyet Babilonon keresztül tudtak termelni. Szóval azt mutatja itt az írás, hogy a kereskedők nagyon hangosan sírnak, valami katasztrófa, valami gazdasági nehézség, valami gazdasági összeomlás, valami gazdasági világválság képeit, kontúrjait húzza ki János a történelem egy távlati területére. És azt mondják ezek a kalmárok, ezek a kereskedők, hogy vége az üzletnek. Vége a nagy gazdasági fellendülésnek, vége a profitnak, mert az, akiben hittünk, aki azt mondta, hogy béke és biztonság, akire mindenki odafigyelt és hajbókolt előtte, az egy óra alatt elbukik. Zárójelben hadd jegyezzem meg. A zsidók, az izraeliták, a babiloni fogság 70 esztendeje alatt tanulták meg a kereskedést a káldeusoktól. El kell mondani, hogy a zsidók a fogság előtt soha nem voltak jó kereskedők. Utána pedig annyira jó kereskedőkké váltak, hogy gyakorlatilag a zsidóságnak egy jelzőjévé vált a történelem folyamán a mai napig. Kiktől tanulják? Babilontól, a babiloni kalmároktól és a babiloni kereskedőktől. A királyok és kereskedők határozzák meg világunk fejlődését, változását vagy romlását. És itt megjelenik egy új fogalom, itt a 20. versig terjedő szakaszban, a hajósok. És azt mondja, hogy a hajósok is siratják Babilon pusztulását. Tehát valami a tengeren is történik. Zárójelbe csak hadd kérdezzem meg, mi történik ma a mexikói öbölben? Sírnak a hajósok, mert valami nagy katasztrófa történik. Tehát annyira ezek a 18. fejezetnek a gondolatai átirányítják figyelmünket a 21. században, mintha máról szólna ez a jövendőlés. És ezután felsorol hihetetlen sok árut. Azt mondja, a föld karmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő áruikat immár senki sem veszi. Arany, ezüst, drágaköd, gyöngy, gyolcs, bíbor, selyem, skarlátcikkek, és minden timfát, és minden elefántcsontedényt, és drága fából, és részből, és vasból, és várványból minden edényt. A felsorolt listából néhányat kiemeltem. Az első legfontosabb a finom gyolcs, finom fehér gyolcs. Bisszínon, ahogy mondja ez az eredetiben. Gyolcsból készült az ószövetségi papok ruházata. Tehát milyen ruházatban voltak az ószövetségi papok? Hófehér. Különösen a főpap. És el kell mondanunk azt, hogy ezt Egyiptomban készítették. A leghíresebb gyolcs szövőműhelyek Egyiptomban voltak, és a salamoni templom kárpitja is, a szentély és a szentek szentjét elválasztó kárpit is ilyen fehér gyolcsból, lenvászomból készült. A következő, amit siratnak a kalmárok, a kereskedők, a bíbor, ez eredetileg egy állati festékanyag volt, és ez hófehér, de a napfény hatására, és attól függ, hogy milyen technikával készítik el, olyan színűre változik. A szivárvány minden színét el tudták készíteni, még a lilát is. Hihetetlen nagy technikával, technológiával, bölcsességgel. Tehát a bíbor, azt el kell mondjuk azt, hogy a kárpitokat, szőnyegeket ezzel festették meg, a főpap ruházatának bizonyos részeit is bíbor színűre festették meg, és rendkívül drága volt az ókori világban a bíbor. Ezután beszél a skarlátról, vagy karmazsinről, ami vörös volt. Hihetetlen vörös. Talán olyan vörös, ami itt most ebben a teremben nem is megmutatható, de ha különböző régi római katonai filmekre emlékezünk, akkor azt látjuk, hogy a római katonák ilyen karmazsin vörösbe voltak öltözve. Volt egy katonai köpenyük, ami vörös volt. Nos, ez volt az a szín. De a hadvezérek, a királyok, uralkodók különböző koronázási ünnepségeken, vagy győzelmi bevonulásakon mindig skarlát vagy karmazsinba öltözködtek. Így például biztosan emlékszünk, amikor Jézust a kivégzésre a római katonák bíbor palásba öltöztetik, fényes ruhába. Az is egy római katonai ruha volt, és bolondnak akarták tettetni, hogy Jézus megbolondult, ha bolond, akkor nem ítélhető el, ha nem ítélhető el, akkor szabadon kell engedni. Szóval, ha végig megyünk, még a sejmet is meg kell említsük, ami már abban az időben kínai áru volt, és nagyon érdekes, hogy Babilon, ha megnézzük, ugye, a Tigris és Eufrates folyó közén növekvő hatalmas nagy birodalom, már tekintélyes kereskedelmet folytat Kínával. És ha megnézzük ezeket az árukat, akkor azt látjuk, hogy ezek az áruk azok, ami az ókori Babilon piacán, agóráján fellelhető volt, és legfontosabb kereskedelmi eszközök. Természetesen ott volt még a réz, az arany, a kő, az elefántcsont, a különböző drága faanyagok, amely a mai, hát, hogy is mondjam, világunkban már egyáltalán nem kuriózum, de az ókorban bizony ez volt. Különböző fűszerek is megjelennek a felsorolásban. Szóval miért sírnak a karmárok? Hogy nincs. Nem tudnak adni, nem tudnak venni, vége van a piacnak, gazdasági krízis van. És utána hirtelen, a 21-től 24. versekig azt látjuk, hogy Babilon elpusztul. És ehhez megjelenik egy különleges angyal, ezt hadd olvassam fel a 21. verset. És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn, és a tengerbe veti, és azt mondván, ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagyváros, és többé meg nem találtatik. Szóval lesz egy hatalmas nagy angyal, egy malomkőhöz hasonló lapos, de hihetetlen nagy követ beledob a tengerbe, és egy hatalmas nagy cunamit becsap a szárazföldre, és elpusztítja Babilont. Természetesen nagyon jól tudjuk, ha értelmes látó szemekkel és halló fülekkel olvassuk, hogy János apostol Babilon alatt Rómát érti. Azt a birodalmat, amely elpusztított mindent. Nem véletlen, itt a különböző ruha leírásoknál is megjelenik a római katonáknak a színezete. De ezt nem mondhatja ki, hiszen ő egy római börtönben van. Ezért fedőnévként használja Babilont, de Rómát érti rajta. És azt mondja, hogy egy hatalmas nagy malomkövet bevetnek a tengerbe, és ez a tenger el fogja lepni a szárazföldet, és az új Róma el fog pusztulni. Utána azt olvashatjuk a 22. versben, hárfásoknak, muzsikusoknak, sípusoknak, trombitásoknak szava, te benned többé nem hallatik, semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned, a malomnak zúgása sem hallatik többé te benned. És szövétnek világossága többé te benned nem fénylik, Vőlegénynek és mennyasszonynak szava sem hallatszik többé te benned, mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei, mert a te bűvölésedtől eltévejedtek mind a népek. Nagyon érdekes. A halott sirató ének, mert ahogy előbb megállapítottuk, ez egy klasszikus halott sirató volt. Először vidám zenével indul, hárfásoknak, muzsikusoknak zenéje, és minden egyes lépésnél komorabb és komorabb felhők gyülekeznek össze, eltűnik a fény, eltűnik a világosság, eltűnik a mesterségek, eltűnik a malom, és legutoljára eltűnik a vőlegény és a mennyasszony. És ha egy városban nem lesz többé vőlegény, és nem lesz többé mennyasszony, az a város elpusztul. Mert az ókorban még nem ismerték nagyon az élettársi viszonyt. Ez egy modern dolog. De ha talán ma írná János, akkor azt mondja, és eltöröltetnek az élettársi viszonyok, és ezeknek szava sem hallatszik többé a városban. Tehát azt látjuk, hogy egy nagyon fontos fejezetnél véget ér a látomás, de csak azért, hogy egy pillanatra erőt tudjon gyűjteni János apostol, mert az apokalipszis könyve és a látomás sorozat nem ér véget, hanem fog folytatódni. És hogy milyen helyzetek, és milyen nehézségek, milyen mélységek és magasságok jönnek, azt a következő előadásokban mindannyian meghallhatjuk. Isten áldjon bennünket az ő kegyelméből. Amen. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg János apostol látomásait, amelyen keresztül nem csupán hozzászóltál, hanem mindazon nemzedékekhez is, akik forgatják az apokalipszis könyvét. Felfedezzük sokszor a mai világunk romlottságát, felfedezzük saját világunk kalmárkodását, bűnös rossz gazdasági tevékenységét, amikor szeretnénk kirabolni mindent, szeretnénk kirabolni a földet, amelyet te teremtettél. És olyan jó tudni azt, Urunk, hogy te ezt látod, tudod, még akkor is, ha néma vagy és hallgatsz. Add, Urunk, hogy amikor elindul a malomkő, amikor a tengerbe belecsapódik ez a nagy, hatalmas kő, akkor mi a hűségesek oldalán álljunk. Figyeljünk lelkiismeretünkre, figyeljünk az angyalok szavára, mint azt mondják, hogy fussatok ki belőle. Hiszen a történelemben oly sok futás volt, amikor a hűségeseket te valami módon kivezetted, megmentetted a hatalmas nagy krízisektől és katasztrófáktól. Arra kérünk, Urunk, add, hogy ennek az angyalnak a szavára mind többen figyeljünk oda, hiszen nem csupán a világnak, hanem nekünk, és nem csupán nekünk, hanem a világnak is szól ez az üzenet. Adj értelmet, bölcsességet, hogy a jelenések könyvének bonyolult ösvényét, vagy bonyolultnak látszó ösvényét elnevétsük. Add, hogy lábaink szövét neked legyen, Urunk, a te világosságod. Jézus nevében. Amen. Az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.